153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Hát így az év elején nagyon igyekszünk különleges adásokkal szolgálni a hallgatóknak, így aztán egy nagyon örömteli esemény kapcsán fél éve szolgál Damásdi Péter a Kiskunhalasi Református Gyülekezetben, egész konkrétan a Szilárd Járon gimnázium ifjúsági lelkésze. Damásdi Péterrel beszélgettünk, és kedves feleségével, Damásdi Iringóval szervusztak.
Szia Ági, nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Szia Ági, én is köszöntök minden hallgatót.
És igazából nem mondtam igazat, mert nem két fővel beszélgetek, hanem hárommal. Iringó pocakjában van egy kislány, aki a harmadik kislányotok lesz majd. Hogy is vannak a gyermekek? Hát a Iringót kérdezem akkor sorban.
Hát nincsen köztük sok korkülönbség. A legnagyobb 3,5 éves, ő most itt kezdte el az óvodát, nagyon várta. A középső 1,5, már 2 lesz majdnem, mire megszületik a legkisebb, és akkor most a 34. hét körül járunk a kicsivel.
Hogy hívják a gyermekcséket, és hogy fogják az újat?
A legnagyobb Júlia, őt követi Johanna, és már nem J-betűs lesz, egy Emília.
Át kell varni majd a monogramot a pizsamákon. Mert nem véletlennek ez nyilván ezek a dolgok. Damásdi Péter édesanyja már volt itt a rádiónkban, és talán nagyon sokan ismerik Magyarországon, mondhatom, a családot, hiszen Kiskun Félegyházán születtél egy 6 fős családban, ahol édesapja, ugye Damásdi Dénes, igen korán nagyon-nagyon tragikusan sokan emlékszünk rá, meghalt, és hát hatalmas életművet hagyott maga után, hiszen a református gyülekezetekben a bizományi könyvterjesztés szolgálatát ő és kedves felesége együtt indították, aztán gyermekek, ti is segítettetek, mindenki a korosztályának megfelelően, és hát ennek a családnak sarja vagy, ugye 6 gyerek. Iringó, nektek hány gyermek volt a családban?
Mi 4-en voltunk, vagyunk. Igazából egy ilyen összetett család. Apukám hozott magával 2, és aztán születtünk még 2, úgyhogy így nagy korkülönbséggel, de
4-en.
Igen, de 4-en vagyunk.
Hát akkor egyetlen nem újdonság, hogy nektek is sok gyermeketek van. Hány lesz még? Péter most a családot kérdezi.
Mindig a következő édesapámtól ezt a mondatot tanultam, és visszük tovább. Mindig a következőt várjuk, úgyhogy most Emíliát várjuk, aztán majd megadja az Isten a következő ajándékot is, reméljük, vagy nem, vagy majd meglátjuk. Tehát, hogy háromban egyeztünk meg, és utána, hogy még imádkozunk rajta, hogy hogyan tovább.
Értem. Anyunak hány unokája van? Ugye itt mondtuk, hogy 6 gyermek van a családban, tehát ezek egyike vagy.
Emília, tehát az én most születendő gyermekem a 13. unoka, és a legidősebb unoka még nincs 10 éves.
Hát ez fantasztikus. Hát
ez az év, ez a 2023-as, ami most elmúlt, ez olyan, hogy 10 hónapon belül érkezik 5 darab unoka, tehát majdnem minden egyes gyereknél született a következő. Úgyhogy ez egy ilyen igazán különlegesre sikerült.
Bőséges gyermekáldásban, gazdag szó szerint.
És már nem tudjuk mi se eldönteni, hogy melyik gyerek kicsoda, vagy kié, mert nagyon hasonlítanak, tehát a nagycsaládi találkozókon, hogy a 3-4 pár hónapos kúszós gyerek fekszik egymás mellett, néha még mi is eltévesztjük, hogy pontosan melyik gyerek és hova kúszik.
Hát ez annyira gyönyörűséges ilyet hallani manapság, amikor nagyon kevés gyerek születik igazából, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy gazdagság. Ugye azt elárultuk, hogy édesapa lelkész nálatok. Iringó, neked a szüleid mit csinálnak? Mit hoztál magad? De tehát azt nem árultuk el, hogy te pedig mit csinálsz? Akkor nem szülsz.
Hát igazából én folytattam így a családi hagyományt, talán így akaratlanul is, vagy nem kényszerből, de a szüleim tanárok, apukám biológiát, anyukám pedig nyelveket, angol, német, oroszt tanított. Most már mindketten nyugdíjasak, úgyhogy örömmel gyakorolják a nagyszülői feladatokat, és tudnak jönni akármikor, ez nekünk is nagy segítség. De igazából már a nagyszüleim, sőt a nagymamám is tanító volt, tehát hogy így sokan vannak, én pedig gyógypedagógus vagyok, gyógypedagógus logopédus. Igazából ez is pedagógia, csak egy kicsit másik területen, és hát másfél évet dolgoztam benne, nem mondom, hogy nagy gyakorlatom van, de azért a velejébe már beleláttam.
Másfél év azért nem kevés idő.
Úgyhogy.
Tehát akkor a pedagógia ez innen jött. Péter, neked a lelkészség, ez is egy érdekes dolog, mert ugye édesanyja az nem lelkész, bárhogy igen, gyakorlatilag lelkész néként mondhatni.
Ezt hogy... sokszor félretévesztik, félretévesztjük, mert hogy megvan ez a szokás az egyházban, hogy a feleség is mindig lelkész nő, tehát minket is köszöntöttek már úgy, hogy akkor a lelkész nő hogy van, és ő Iringó nem lelkész végzettségű, de mégis annak tekintik, vagy így a közbeszédben hamar ott van a dolog. De így a félig feltett kérdése válaszolva, nagyon kis gyerekként megfogalmazódott bennem, hogy én szeretném továbbvinni azt az örökséget, amit édesapa halálával én örököltem, vagy amit kaptam. Mindig is lelkész szerettem volna lenni. Vagy hát ez nem teljesen igaz, mindig is az Isten dolgaival szerettem volna foglalkozni, meg nagyon korán, tehát nagyon-nagyon pici gyerekként én elkezdtem olvasni a Bibliát, tehát én 10 évesen már fújtam a legritkább és a legismeretlenebb bibliai történeteket is, és nagyon furcsán néztek rám, ezért akár a karosztály, akár még a családban is ez ilyen különleges volt, hogy a Péter mindig Bibliát olvas, és mindig is ezzel szerettem volna foglalkozni, úgyhogy mindig a teológiára akartam menni, és ha már elmentem a teológiára, akkor hát utána nem túl sok lehetőség van, vagy hát gondolom, hogy...
Működ, most ne kevesen mennek el utána.
Igen, tehát hogy így nem nagyon gondoltam, hogy most elmegyek teológiának, akkor utána hirtelen átmegyek favágónak, vagy nem tudom. Tehát, hogy ha már elvégeztem egy ilyen nehéz, meg hosszú képzést, és ha már rögtön munka lehetőséget is ad, akkor természetes volt, hogy utána megyek tovább lelkésznek. De hogy nem a lelkészség volt a cél, vagy nem az volt feltétlen a
tehát a célom, nem a feladat, hanem
nem a feladat.
Az Isten közelség és a rajta igen, való gondolkodás fogott
igen,
meg
igen, igen, tehát igen, nagyon korán megragadott az Istennek a gyönyörűség, vagy csodálatossága, az lehet ezt így fogalmazni.
De
tehát, hogy ő egy ilyen nagyon összetett dolog, akit én nagyon fiatalként elkezdtem csodálni, és akkor így akartam őt egyre jobban megérteni, és amit meg megértettem, azt meg szerettem volna továbbadni, vagy volt bennem mindig is egy ilyen tűz, hogy másokkal, akár olyanokkal is, akik egyébként nem szeretnének erről beszélni, ennek ellenére, hogy lehet mégis beszélgetni. És hogy is mégis párbeszédet kialakítani. Tehát, hogy ez mindig is fontos volt így a szolgálatom alatt, hogy nem tehát, hogy beszélgessünk erről a dologról, mert hogy mindenkinek van tapasztalata, meg gondolata az Istenről, az Istenségről, és hogy olyan jó erről beszélgetni, mert az épít engem is, meg a másikat is.
Ez pontosan így van. Én emlékszem, hogy ugye mi is Kiskunfélegyházán éltünk, tehát részei voltunk annak a gyülekezetnek, amelyet édesapa édesanyáddal együtt vezetett, és hogy nagyon sok ifjúsági találkozó volt, én emlékszem, rengeteg ilyen programot szerveztek, tehát tulajdonképpen ezt már gyerekként magadba szívtad, hogy nem? Vagy
igen,
én azt gondolom.
Igen,
hány
igen,
éves
igen,
voltál,
igen,
amikor édesapa elment?
Mi kettő.
Tehát neked nem sok tapasztalatod van közvetlen róla.
Egy-két minimális emlékem van édesapáról, tehát hogy tényleg nagyon, nagyon minimális, meg mondtad is ezt, hogy ő lelkész volt, tehát hogy ez egy ilyen, tehát utólag tudom, de hogy nem egy tapasztalat valami, tehát nincs meg nálam az a tipikus lelkész gyerek effektus, ami nagyon sokaknál megvan, hogy
lelkész gyerek is.
Igen, tehát hogy nem láttam a szülőmet prédikálni, nem nincs meg ez a tipikus, hogy jaj, nem jön, nincs otthon az ünnepek alatt, mert mindig dolgozik. Tehát, hogy nálunk sokkal inkább már az elvesztett szülő, vagy az özvegy szülő neveli a gyermekeit típusú dolog volt meg, de ez sem ilyen gyászként, vagy traumaként, hanem egy egészségesen feldolgozott valóságként.
Erről még foglak kérdezni, mert azt gondolom, hogy édesanyja fantasztikus volt, ahogyan ezt az egész család továbbvitelét csinálta, és ebből ti nagyon sokat kaptatok pozitív módon is erőt, hiszen egy ilyet látni, egy ilyen küzdelmet örömben végigcsinálva, hiszen ahogy mondtad, ez a legjellemzőbb, amit én látok, hogy nem a megkeseredett, hanem az örömmel telt és a szolgálatba beállt és elfogadott módon csinált ezt végig. Iringó, mondtad, hogy szintén nem kényszerből választottad a tanári pályát, a gyógypedagógus pályát. Ugye a szülők nem gyógypedagógusok, te miért ezt a területet választottad?
Hát ez nem mondom, hogy kialakult döntés volt bennem. Érettségi után én kint voltam egy évet Németországban, egy diakóniai évet, egy öreg otthonban, és ott valahogy arra felett terelődött így a figyelmem, meg Isten is így arra vitt, hogy valahogy az elesettebbek felé is én így könnyebben tudok nyitni, vagy megvan bennem ez a szociális
érzék.
Igen, ha talán így lehet mondani. És hát igazából a gyógypedagógiában idősebbekkel is, fiatalakkal is, tehát hogy nagyon nagy a szórás lehet foglalkozni. Én először biológia felé orientálódtam, mert nagyon szeretem a természetet, versenyekre jártam, latin neveket tanultam, mindenfélét, és aztán így rájöttem, hogy ez annyira kicsi része az egésznek, hogy nem ez érdekel igazán engem. Úgyhogy így odaadtam be, és úgy voltam vele a gyógypedagógiával, hogy aztán meglátom. Hogyha mégsem, akkor majd változtatok. De nagyon megtetszett, és örülök igazából, hogy ezt választottam. Sokféle területen lehet használni, gyerekek közelébe szeretek lenni, és alapvetően nem egy városhoz kötődik, vagy szóval, hogy
nem helyhez kötött.
Nem helyhez kötött, igen.
Hát én azt gondolom, hogy nagyon szűkében vannak a logopédiai szakembereknek általában is, itt Kiskunhalason is, úgyhogy ha majd a nem tudjuk hányadik gyermek után visszaállsz aktívan, vagy mellettük párhuzamosan, ki tudja, akkor nagy igény lesz erre a feladatra, a logopédiára, a gyermekeket szép beszédre tanítani mindenféle értelemben. Na jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Damásdi Péter református lelkésszel, aki ifjúsági lelkésze a Szilágyi Áron gimnáziumnak, és kedves feleségével, Damásdi Iringóval. Maradjanak velünk!
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetés kettős életútriportot. Hát nem indultunk el egészen korántól, mindig meg szoktam kérdezni, hogy ki mi szeretett volna lenni óvodás korában, de tulajdonképpen helyek közel válaszoltatok is. Vendégeim Damásdi Péter, református lelkész, a Szilágyi Áron gimnázium ifjúsági lelkésze, illetve kedves felesége Damásdi Iringó, aki gyógypedagógus, és fél éve laknak itt Kiskunhalason. És hát nagyon örülünk, mert két kicsi gyermeket, kislányt hoztak, és a harmadik pedig néhány héten belül születni fog. Úgyhogy fiatalodik a város testileg és lelkileg is általatok, ennek nagyon-nagyon örülünk. Mivel, hogy egyszer nincs idő teljesen végigmenni az életutakon, azt árult el Iringó, mert ugye Péterről tudjuk, hogy a gyülekezetnek aktív tagja volt, hiszen édesanyán keresztül, apunk keresztül aktív gyülekezeti életet éltél, bár majd elárulod, hogy így volt-e, én ezt gondolom. De Iringó hol született, és hogy ott a hittel mikortól van kapcsolata?
Én alapvetően kecskeméti vagyok, úgyhogy nem olyan messze innen. Nekem is igazából a születésemtől kezdve, mert anyukám úgymond nem hitoktató volt, vagy nem lelkész, de mégis nagyon közeli kapcsolata volt a gyülekezettel, mindig csinálta a gyerekmunkát, és akkor én volt, hogy úgy mentem csak vele, hogy akkor ott voltam, hallgattam, de mindenben aztán be is segítettem, volt, hogy hangszerrel én fuvolázok, és akkor egyre több helyre így bekerültem, vagy csak épp kellett valami, vagy kézműveskedésbe segítettem gyerekeknél, úgyhogy igazából a kiskorom óta, nem tudom, nem tudnám megmondani, hogy mikortól, kezetektől fogva ott vagyok, úgyhogy nekem is egy ilyen alap
az életedben,
az életemben, ez az érték,
ez az
egész,
ez a biztonság,
igen.
Öröm.
Igen.
Ez nagyon jó hallani, nagyon sokszor mondják, hogy a gyerekkorban, tehát ezt nem lehet megtanulni, de valahogy mégiscsak bele lehet ebbe a szeretetbe nőni, és ebbe a hitbe, ezek szerint.
Igen, szerintem a minta az nagyon fontos, mit lát az ember, és mit.
Hiteles
és aztán azt
mintát.
Is, igen, a hiteles, abszolút, igen. Igen, igen.
Péter, akkor visszakérdezek neked, mondtad, hogy kezdettől fogva arról voltál híres a családba, pedig hát ott azért volt gyülekezeti érintettség, hogy te aztán nagyon olvastad a Bibliát, és tudtál egy csomó ige helyet verset. A gyülekezeti életben mennyire voltál benne aktívan? Hogyan zajlott?
Ez Kiskunfélegyházán ilyen teljesen természetes dolog volt, hogy mi úgy nagyon tovább visszük a gyülekezetet, meg éltetjük a gyülekezetet. Tehát, hogy ameddig csak vissza tudok emlékezni, minden egyes gyülekezeti ünnepet félig, vagy teljesen mi szerveztünk, akár ilyen karácsonyi műsorokat, akár a szilveszteri bulikat, akár az ifjúsági csoportokat, hogy így sokszor a lelkész tartotta, aztán vagy valamelyik testvérem, vagy én, vagy szóval, hogy ez egy ilyen dinamikus, szerves, inkább ilyen organizmushoz, vagy ilyen egészséges szerveződéshez lehet ezt hasonlítani, tehát mi nagyon-nagyon benne voltunk, és részei voltunk a gyülekezetnek és a gyülekezeti életnek.
És akkor most fogok egy kicsit rákérdezni erre a dologra, ami szerintem az egyik legerősebb bizonságtétel számomra. Ugye szó volt az előző beszélgetés részletben, hogy édesapa 32 évesen halt meg, gyakorlatilag a szolgálat terhébe, mondhatni így, ezt nyilván nem részletezzük, de hogy fantasztikus sok mindent csinált, ugye a bizományi könyvterjesztést hónapról hónapra a könyvesházat vezette, új kiadványokat adott ki anyuval együtt, gyerekmunkát segítő kiadványokat Erdélybe járt, és vitte a bibliákat, stb. És hát ez a megfeszített munka azért előbb-utóbb, ki tudja miért, csak a magasságos Úristen tudja, hogy miért, de magához szólította, és ugye anyu nem lelkész, tehát itt egy furcsa helyzetbe kerültetek, és hirtelen 6 gyermekkel maradt özvegy. Nagyon sokan ebbe beleroppannak, anyu nem tette. Hogy, honnan volt ereje a hit? Nyilván erőt ad.
Nyilván.
Te mi hogy
érzékelték? Mi is megszoktuk ezt tőle kérdezni, és aztán nagyjából mindig az a válasz, hogy vagy az, hogy nem emlékszem, vagy az, hogy nem volt idő gondolkodni. Tehát, hogy, és ezzel az utóbbi módattal tudok azért nagyon azonosulni, tehát már 2 gyereknél is érzem azt, hogy egy csomó mindenen nem nincs lehetősége gondolkodni az embernek, mert hogy megy tovább az élet, és mennek tovább a mindennapok. Tehát, hogy ott volt 6 gyermek, ráadásul egy újszülött csecsemő, aki konkrétan 3 hónapos volt ekkor, tehát, hogy nem, tényleg nem volt ideje édesanyjának gondolkodni. Szolgálati lakásban lakott, ahonnan bizonyos határidőn belül illett elköltöznie, még akkor is, ha gyülekezett, nem küldte volna el, de hogy már nem volt jogosult tovább ott lakni, akkor kellett lakhatást szereznie, be kellett költözni, folyamatosan nőttek a gyerekek, nagyon kicsi volt a testvéreim között a korkülönbség, tehát a legidősebb testvérem és a legfiatalabb között 9 év korkülönbség van, tehát mindenki nagyon pici volt, mindenkinek egyszer volt iskolakezdés, óvodakezdés, és az egész egy ilyen olyan dinamikus és olyan intenzív családi élettel járt együtt, és jár együtt a mai napig, hogy egy családi ebéd is egy olyan dinamika, amit nagyon sokan nem tudnak elképzelni, de nekünk ez a természetes. Tehát, hogy és ezt talán Iringó, te tudnád a legjobban elmondani, hogy amikor a reggel szerepbe az ember bele csöppen, akkor az inkább egy ilyen káosz, vagy inkább egy ilyen káoszos jellegű dolog kívülről, mert hogy ennek van egy olyan dinamikája, egy sodró ereje, ami szép, és ami viszi tovább az életet, és ad az életnek egy természetes lüktetést. De ami még a kérdéseddel kapcsolatban szerintem fontos, hogy így elmondjam, vagy ami, ahogy mondtad, egy ilyen bizonyságtétel jellegű dolog, hogy ez a szó, hogy özvegy, tehát hogy édesanyám özvegy, ez szerintem, tehát nem emlékszem arra, hogy elhangzott volna.
Értem.
Az, hogy egész gyermekkorom alatt az a szó, hogy árva, ez a szó nem hangzott el. Ugyanez, nem volt idő rajta gondolkodni. Éltük az életünket, egy általános gyászként és traumaként családszinten jelen volt, hogy nincsen ott édesapa, és hogy őt elvesztettük, de hogy ezzel párhuzamosan nem alakult ki ez az identitás, hogy én az vagyok, amit a traumám okoz, tehát hogy nem az árva gyerek vagyok. És hogy amikor 18 évesen én lettem jogosult az árvasági nyugdíjra, amit kap az ember, akkor nagyon érdekes volt, hogy édesanyám elvitt a bankba, hogy na akkor tessék, csináljál egy bankszámlát, hát mondom, minek? Hát mert te fogod kapni a pénzt. Nem mondom, milyen pénzt? Hát jogosult vagy az államtól. De mondom, miért? Hát azért, mert meghalt édesapát, mondom, és? Tehát, hogy én lepődtem meg rajta, hogy akkor most miért kapok ezért, vagy miért? És aztán rájöttem, hogy valójában mindannyian ebből tanultattuk ki magunkat, tehát hogy az árvasági nyugdíj járt addig, ameddig jártunk az egyetemre. Szóval, hogy ami ebből egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, hogy sohasem azonosítottuk magunkat a traumával, hanem amikor így én kezdtem el kapni az árvasági nyugdíjat, akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy akkor én most árva vagyok? És egészen addig, tehát egész felnőtt koromig ez nem alakult ki úgy, mint egy ilyen nagyon szilárd identitás és tudat. És hát ez része volt, vagy ez köszönhető annak is, hogy édesanyja se beszélt, vagy nem így éltem. Persze biztos, hogy tehát egy hatalmas trauma volt, de hogy mivel nem volt rajta ideje gondolkodni, és állandóan erről beszélni, ezért
nem ez erősödött meg,
hanem az, hogy szerettük egymást, mentünk tovább, egy egészséges családi légkörünk volt, ami miatt ma is egy nagyon összetartó testvéri közösség vagyunk, és hogy ezt így csodálatos látni, hogy mi alakulhatott volna, és hogy a helyett meg mégiscsak van egy élő családi közegünk.
Hát igen, ami egy borzasztóan erős, újat alkotó, hiszen például a könyvesházat vitte anya tovább.
Igen. igen.
Veletek
igen,
együtt, igen, igen. Amúgy cseperedtek a gyerekek, és ahogy mondtad, egy nagyon élő, organikus kapcsolat alakult ki a gyülekezettel.
Igen, igen, igen.
Hát ez az élő hit példája.
Igen, tehát mondhatni. Mai napig a Tiskunfélegyházi gyülekezet a fenntartója a könyvkiadónak, tehát hogy édesanyám azon belül végzi tovább ezt a szolgálatát. És ez is neki egy ilyen hivatás jellegű dolog, hogy ezt ő átvette, átörökölte édesapámtól, és hogy ezt folytatni kell. És hogy ezt nem azért kell folytatni, mert sok pénz van benne, vagy mert ő neki ez a vágya, hanem azért, mert hogy ez egy ilyen küldetés
misszió.
Volt, egy missziója volt. Igen.
Így van.
Igen, igen. És hogy édesapámra visszatérve, hogy felsoroltál egy csomó dolgot, és egy csomó minden még eszembe jutott, hogy állandóan táboroztatott, volt egy szociális otthon, amit ott a 90-es évek elején megnyitott ott Kiskunfélegyházán, tehát nem csak könyvkiadót csinált, hanem több, tehát csinált a gyülekezetet, a könyvkiadást, az ilyen társadalmi missziót, akkor még
idősek
ilyen, tehát hogy idősek otthonát, tehát hogy egy csomó mindenbe így belekezdett, amit így már gyakorló lelkészként csak csodálkozom, hogy ezeket a dolgokat hogy tudta menedzselni, mert hogy ennyi intézmény, meg ennyi, ezek már intézményesednek egy idő után, nagyon nehéz átlátni és jól kezelni.
Ez pontosan így van. No, most jön egy kis zene, és hamarosan arról fogunk beszélgetni, hogy a kecskeméti Iringóval Damásdi Péter Kiskunfélegyházáról hol találkozott. Nyilván nincs messze egymástól a két település. Ezzel a témával folytatjuk, és nyilván a pályakezdéssel, és hogy hogyan kerültetek Kiskunhalasra. Maradjanak velünk hallgatóink Damásdi Péter református lelkésszel és kedves feleségével Damásdi Iringóval beszélgetünk tovább hamarosan, aki gyógypedagógus, logopédus. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életbemutatást Damásdi Péter református lelkésszel, a Szilády Áron gimnáziumi ifjúsági lelkészével és kedves feleségével Damásdi Iringóval beszélgetünk, aki gyönyörű, szép gömbölyű pocakkal harmadik kislányukat várja hamarosan, és hát ott tartunk, hogy találkoztatok egymással, vagyis hogy hol találkoztatok egymással, ott tartunk. Iringó, te hogy emlékszel?
Hát szerintem erre nem lehet nagyon különböző módon emlékezni. Én már Kecskeméten jártam az általános iskolába, és akkor ott volt egy felvételi, tovább a gimnáziumba. Ott találkoztam először Péter nevével, hogy minket egy helyen vettek föl, ugyanúgy hetedik helyen volt Péter is a gimnáziumi felvételi sorba, mint én, de nekem nem mondott nagyon a neve semmit, szóval én így nem követtem az életutat, igen, a történetet. Aztán mondtam otthon, anyukám rögtön tudta, mert ő teljesen igen. Benne volt, meg képbe volt ezekkel. És igazából mi a évfolyam társak voltunk a gimnáziumban, úgyhogy ez jó is volt, hogy nem voltunk mindig együtt, de voltak közös óráink, például matematika órákon együtt voltunk, ami mai napig nem tudom, hogy sikerült. Nem vagyok az a nagy matematika agy, de így akkor egy padba ültünk, ami mindenkinek furcsa volt, mert nem voltunk osztálytársak.
És hogy kevertetek egymás mellé a padba? Oda ültettek benneteket, hogy ösztönösen választottak?
Nem, a gólyatáborban kezdődött.
Minden.
De akarod, elmondhatod.
Ezt akartam éppen mondani, hogy ez a gólyatábor elég hamar átugrottad, tehát hogy én nem tudtam Iringóról, vagyis hát én nem tudtam a családotokról. Fordítva azért volt valószínű, mert édesanyám minden karácsonykor szokott a mai napig kiküldeni egy ilyen körlevelet a régi barátoknak és ismerősöknek, és akkor abban mindig leírta, hogy kivel mi a helyzet, és akkor innen tudott róla anyós, most már anyósom Zsuzsa néni arról, hogy mi újság velünk. És szóval az a lényeg, hogy elmentem nagy ártatlanul a gólyatáborba, ahol hirtelen lépett hozzám egy kedves lány, és hirtelen mondta, hogy szia, te vagy a Damásdi Péter, és akkor mondom, hogy igen, édesanyám mesélt rólad, én megmondom, hogy jó, örülök neki. Na, ez volt az első párbeszéd közöttünk, úgyhogy ez azért ne hagyd ki, mert ez azért hozzávezetett ahhoz, hogy matek órán odaültél mellé.
Ez nagy bátorság volt tőlem, hogy odaléptem.
Igen, már az Iringótól is nagy bátorság volt, nálam meg ilyen nagyon furcsa élmény, hogy megint csak ez a családi viszony, hogy már egy gólyatáborba se tudok elmenni tisztességesen úgy, hogy ne ismerjenek föl. Úgyhogy igazából ott találkoztunk, akkor még csak így tehát hogy nem volt ilyen tudatos ismerkedés egyikünk feléről se, hanem csak így automatikusan utána odaültünk egymás mellé matek órán. már nem emlékszem, hogy melyikünk ült melyikünk mellé.
Valószínűleg nekem kellett segítség, mármint, hogy én nem tartom magam annyira. Irigó,
láttad Péterben a matek zsenit? Igen. Hoppá, ide ülök. Nagy baj, nem, a családban van egy csomó matek.
Nekem van, matek zseni testvérem, és tehát, hogy de ez egy másik kérdés, szóval.
Irigó úgy vélte, hogy nem lesz ez rossz.
Nem, meg az ebédlőben beszélgettünk sokat, most még így felidéződik bennem, hogy ott meg ugye teljesen mindegy, hogy ki hova ül, meg
igen.
Semmi nem furcsa.
Te léptél oda hozzám.
Zárásig sokáig.
Te léptél oda hozzám, hogy nincs-e kedved együtt ebédelni, úgyhogy igazából a te hibád, hogy összeismerkedtünk.
Hát, de úgy látom, nem bánja. Három gyönyörű kislány, ragyogó arc, úgy látom, nem bánta meg Irigó. Mikor kezdtetek el járni egymással? Volt ilyen? Biztos.
Ez az a kérdés, amit nem lehet megválaszolni, pont emiatt.
Mi nem szerettük ezt a szót.
Nem szerettük ezt a szót, nem nagyon akartuk.
Nem szerettünk mások előtt kimutatni, hogy mi együtt vagyunk. Mindenki azt gondolta, hogy barátok vagyunk.
Uh-huh. De mi volt, ha tudtátok, hogy szerelmesek is vagytok?
Na, erre se tudunk szerintem válaszolni.
Ez is egy folyamat volt.
Tehát, hogy egy ilyen nagyon lassú, nagyon lassú folyamat volt, nagyon rossz tapasztalataim is voltak ilyen párkapcsolati téren, már 8. koromban.
Már addigra kiégtél?
Már... Voltak furcsa dolgok, inkább maradjunk annyiba. Komoly párkapcsolatom nem volt előtte, de voltak furcsa dolgok, és azt tudtam, hogy szeretném jól csinálni, vagy egészségesen csinálni, és hogyha valakivel szeretnék együtt lenni, akkor szeretném, hogy a feleségem legyen. Tehát, hogy de mindig volt egy ilyen kicsit konzervatív keresztény, de mégiscsak egy ilyen vágy, hogy ha csinálom, akkor azt nem csak úgy csináljuk. És akkor pont ezért úgy alakult a kapcsolatunk, hogy valójában minden nap együtt ebédeltünk, és akkor a végeredménye az lett, hogy majdnem 2 év volt, majdnem 2 év telt el így, mire ebből így ki is mondtuk egymásnak, hogy szeretjük egymást. De,
szép lehetett.
Ez egy ilyen nagyon szép, nagyon lassan bimbózódó rózsa, vagy hogy mondjam, tehát kicsit ahhoz lehetne hasonlítani. Igen. Tehát egy ilyen nagyon hosszú, nagyon lassú, de szép folyamat volt, mire így mi találkoztunk. És akkor, amikor meg ott már összejöttünk, akkor igazából már senki nem lepődött meg rajta, hanem csak így legyen. Tehát mi ezt mondjuk már másfél éve. Tehát, hogy
tudtuk már,
igen, hamarabb. Igen. Kicsit hülyének néztek minket, hogy amikor már úgy látszódott, akkor már jó van.
Nem érdekelte őket. Együtt vagytok, de igen. Ti még nem vállaltatok.
Igen, meg mi rajtunk nem látszott, szóval nem jártunk kézenfogva, nem csókolóztunk a folyosón, mint mindenki más, nekünk ez nem tetszett, és mi nem akartuk így csinálni.
Értem. De azért úgy a 11. felé már többiek is tudták, hogy ez egy detektált kapcsolat.
Nem.
Nem?
Nem. Tehát még 12. végén,
igen?
Kórustáborban volt egy kvíz a közösségről, és volt egy ilyen kérdés, hogy hány pár van a kórusban.
Igen.
És miután mindenki megírta a tesztet, oda jött hozzám az illető, és megkérdezte, hogy minket beszámoljanak-e, vagy nem.
Tehát, akkor vált hivatalossá?
Nem, még ekkor se vállaltuk föl, de ez egy másik.
Mondtuk, hogy igen, akkor...
Nem, azt válaszoltam, hogy neked nem egyértelmű ebből, akkor nem. Tehát, hogy ez igazából ez volt a válasz. Amúgy nem tudom, hogy belettünk-e számolva, de hogy akkor nem volt a válasz.
De a szalagavaton együtt táncoltunk, és szerintem ott már nagyon látványos volt, főleg úgy, hogy én nem abba az osztályba tartoztam, hanem én egyedül átmentem keringőzni, mert én úgy éreztem, hogy az áll a szívemhez közelebb, meg hát akkor legalább Péterre táncolhattam, úgyhogy így.
Így van.
Akkor már biztos látványos volt.
És mennyasszonyi ruhában, és mikor álltál igazán mennyasszonyi ruhában, tehát mikor házasodtatok meg, amikor már szerint mindenkinek tuti lett.
Igen, 2017-ben volt az esküvünk nyáron, júni 16.
Akkor mennyi együttjárás?
8 év.
Igen. Hát távkapcsolat meg szép. Minden volt még mögötte.
Irigó Szegeden tanult, én Debrecenben 3 évig, és akkor úgy.
De megvártátok egymást hűségesen, lépésről lépésre.
Igen.
Életetek Szegeden, én tudom, most már talán a hallgatóknak is el fogjuk árulni, hogy ti Szegedről érkeztetek mi hozzánk. Pályakezdésről meséljetek.
Szegedre is valójában az én szolgálatom miatt kerültünk, tehát volt egy gyakornoki év, amikor a teológiai képzés végén egy évre egy konkrét gyülekezetbe kerül az ember, és akkor én a Honvéd téren, tehát a Honvéd téri református egyházközségbe kerültem lelkésznek, vagy csak gyakornok lelkésznek, és akkor amikor az letelt, akkor utána ott meghívtak. Már hamarabb is szó volt erről, szóval ez is egy ilyen kicsit ilyen dinamikus dolog volt, de hogy Szegeden az egyetemi gyülekezetnek lettem lelkésze, az egyik lelkésze, és akkor 3 évet szolgáltam ott az egyetemisták között, ilyen ifjúsági lelkészként.
És akkor te azért kerültél Szegedre, ugye, mert a gyakorlati helyed ott volt.
Azért kerültem Szegedre, mert meghívtak korábban már az egyetemi gyülekezetbe, de tudtuk, hogy ott nekünk lesz egy szolgálati helyünk, és akkor azért kerültünk Szegedre 6. évre, hogy közben már el tudjam kezdeni az egyetemi lelkészséget is. Tehát valójában én mind a kettőt már, az egyetemi gyülekezetet már nem teljes állásban, de mégiscsak ott voltam és része voltam a dolognak.
Értem. Iringó is ekkor kezdte a pályáját gyakorlatilag. Egy kicsit előbb.
Részben, ugye én már Szegeden tanultam, én szívesen mentem vissza. Nekem mindig is a szívem csücske volt. Igen, én a gyakorlati évet azt félig Debrecenbe csináltam, mert még a egyetem befejezése előtt házasodtunk össze. Mert Debrecenbe kezdtem el. Bocsánat, igen.
Ott és akkor a gyakornoki
igen,
évet is
után. A gyakornoki év után én még egy évet dolgoztam ott, és utána, hát már csak fél évet Szeged mellett Makón, és utána már jött Júlia, az első kislányunk, igen.
Értem. Szegeden akkor, ha jól értem, 3 évet töltöttetek.
Négy évet töltöttetek. Gyakornoki év is.
Igen. És miért jöttetek Kiskunhalasra, a halasiak borzasztó nagy örömére?
Több oka van, hogy Kiskunhalasra jöttünk, de volt egy fordulópont azért a szegedi szolgálatom, és elkezdtünk érdeklődni, hogy merre vannak szolgálati lehetőségek, és a kiskunhalasi gyülekezetnek meg szüksége volt egy ifjúsági lelkészre, úgy, ahogy hallottam, és akkor elindult egy párbeszéd, és végül meghívott a gyülekezet, hogy nem lenne kedvem itt folytatni a lelkészi szolgálatot, és akkor közben kiderült, hogy várjuk a 3. gyermekünket, közben kiderült, hogy itt kapnánk szolgálati lakást, ott Szegeden saját pici panelbe laktunk, de hogy ezek így összefüggtek, hogy
az Úristen szervezte a szálakat.
Igen, tehát hogy amikor így láttuk, hogy itt pont szükség van egy új lelkészre, és hogy pont van egy szolgálati lakás, és nem is egy családi ház, ahol ami üresen áll, és nekünk meg pont egy ilyenre van szükségünk, tehát hogy ezek ilyen szép együttállások, amire igazából nem kellett sokat gondolkodni, hogy igen mondjuk, és egyébként meg a szolgálat tekintetében is egy sokkal komplexebb feladatkört kaptam. Említetted itt, hogy a Széládi gimnáziumban is tanítok, egyrészt tanítok is, másrészt lelkész is vagyok, harmadrészt más gimnáziumokban is tanítok a városban, negyedrészt a gyülekezetben is vannak feladataim, tehát hogy ez egy másfél állást kérnek így a nagyobb rendszerben is, hogy ez úgymond nekem is egy előrelépés, lehet így mondani szakmailag, vagy szolgálati szakmai szempontból, hogy több feladatom van, több felelősség, több féle típusú
szélesebb
dolgot csinálok,
spektrumban.
Szélesebb spektrum, nagyobb generáció, tehát hogy a gyülekezetben is tartok akár gyülekezeti bibliaórát, de ugyanúgy a hittanórát a fiataloknak. Tehát sokkal több mindenben próbálhatom ki magam, és sokkal több feladatom van, vagy sokkal nagyobb felelősségem is ezzel együtt.
Nyilván fél év alatt azért már szereztetek tapasztalatokat, de most az idő rövidsége miatt erre majd egy másik adásban kerítünk sort, amikor már még szélesebb és hosszabb idő után meséltek arról, hogy hogyan is alakult az életetek itt Kiskunhalason. Így befejezésül Iringó hol fog szülni? Ezt azért is fogom megkérdezni, mert ennek kapcsán Jólét magazinban is fognak velünk találkozni, már megbeszéltük.
Hát remélhetőleg otthon, legalábbis a második kislányommal való élményem kapcsán így erre vezetett tovább az út, hogy ne kórházba. Úgyhogy ha minden rendben van és nincs komplikáció, akkor otthon várjuk a 3. baba érkezését.
Egy bábával, akit ma hogy hívnak? Dúla, jól mondom?
Nem, két bába kell jelen legyen. Értem. Törvényileg, és egy dúlát én még választhatok, aki ugye alapvetően nem orvosi, hanem inkább lelki segítséget nyújt, és választottam is, úgyhogy remélem, hogy 3 vagy segítségével, meg persze Péterével minden rendben lesz majd.
Hát ez rendkívül érdekes, és nagyon kívánjuk, hogy így legyen Isten áldásával, de erről majd köszönjük. Hosszabban is fogsz beszélni. Nem tudjuk, hogy a baba születése előtt vagy után, ezt ugye majd eldönti Emília, aki a polcakban lakik jelen pillanatban. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Egy fantasztikus fiatal családdal gazdagodott a város. Én kívánom személy szerint is, de az egész gyülekezet és a város nevében is, hogy érezzétek magatokat itthon, és hogy minél több gyönyörű gyermekkel ajándékozzátok meg elsősorban magatokat, és hát bennünket is. Köszönöm, hogy itt voltatok, és elmondtátok mindezt.
Mi is köszönjük.
Köszönjük a lehetőséget.
Damásdi Péter református lelkésszel, ifjúsági lelkésszel és feleségével Damásdi Iringóval beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csáj. Bányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.